Rádió Egyetem. 19. századi magyar irodalomtörténet. A valódi nemzeti költészet. Margócsi István előadása.
No kérem, akkor folytassuk ezzel a népiesség dologgal. Körülbelül azt próbálnám itt körvonalazni, hogy milyennek látták azt a kulturális halmazt, amit népköltészetnek neveztek, és amit ugye népköltészeti ideológiaként hatalmasan növesztettek ezekbe az évtizedekbe. A Kölcsei tanulmányból az első óhán megpróbáltam kihámozni, hogy ugye a valódi nemzeti poézisnak csíháját gondolta Kölcsei valamilyen módon a poeddalok, a népdalok között föllelhetni, valami olyan költészetet keresvén, amely költészet egyszerre mutatja föl a éneklő közösségnek naív, természetes adottságait, és ugyanakkor pedig egyszerre mutatja föl ennek a közösségnek történeti reflexivitását, vagyis hogy állandóan reflektál a saját történelmi szituációjára, állandóan kvázi önmagára emlékezik. Ugye emlékeznek arra, hogy Kölcsei egy ilyen példa költeményt tudott megtalálni a magyar népköltészetből. Ez volt ugye a Lengyel László jó királyunk, az is nékünk ellenségünk című gyermekdal, aminek ugye ez a töredékes idézése mutatja, hogy kb. Ennyit talált föl, és ennyire próbálta fölépíteni azt a konstrukciót, amit fölépített. Ebből próbáljunk meg kiindulni. Kölcsei úgy véli, hogy a való nemzeti költészetet, vagyis egy kiépült nagy kulturális tevékenységet megelőz valamilyen módon egy közösségnek természetes, mondjam, autochton ihletettségű költői világa. A népköltészet mint egy megelőzi, előbb van, mint a műköltészet, mint a nagy költészet. Előbb van, hogy úgy mondjam, ontológiailag, vagyis kvázi természetesebb, és előbb van történetileg is az időben. A kultúrák története azt mutatja Kölcsei számára, hogy minden kultúrában előbb volt egy naív, spontán költői alkotási rend, mint a kiépült magas individuális kultúra. Itt ugye emlékeznek, itt a Görög és az Ossziáni költészet példája lebegett Kölcsei szem előtt. Most ugye az az érdekes, hogy ez az ideológia, ez nagyon erősen áthatotta az egész korszaknak értelmiségi gondolkodását, és amikor népköltészetről beszélnek, amikor népdaloknak például gyűjtését és szorgalmazzák, akkor fogalmilag állandóan, hogy úgy mondjam, ingadoznak vagy alternálnak két nagy halmaz között, az egyik a most létező népköltészet, vagyis hát a folklór, amivel kapcsolatos állásfoglalásokat a múlt órán már említettem, másrészt pedig azon halmaz között, amely halmaz egyszerűen a régiséggel azonosítanak. Borzasztó érdekes, hogy amikor az első nagy gyűjtési fölhívás elhangzik, vagyis az 1780-as években, Hévai Miklós írásában, amikor Hévai ugye buzdítja az újság olvasóit, hogy mindenféle költészeti alkotást, dokumentumot, töredéket, nyomtatott, írott vagy szóban élő költői emléket küldjenek el neki, akkor ez az, amiről már említettem maguknak, hogy ugye többé-kevésbé úgy fogalmaz, hogy mindazon verselményeket, amelyeket a németek Volksliednek neveznek, tehát amikor ezt a nagy gyűjtőmunkát elindítaná, vagy szorgalmazza, hogy ez elinduljon, akkor nem tesz különbséget a régi és a népi meghatározása között. Úgy gondolja, és ezt így gondolják nagyon sokáig, és bizonyos mértékig, ha belegondolnak, A mai népköltészet felfogás is nagyon sokszor úgy csinál, hogy népköltészet az, ami volt. Ami volt, és ma már nincsen. Ugyanúgy a hígiségre utalnak, na most gondolják meg, hogy már 200 évvel ezelőtt ugyanúgy a hígiségre utaltak. A hígi és a népi kategóriálisan majdhogy nem áthatja egymást. Bizonyos értelemben oly képzetkörben mozognak, hogy mivel a nép, vagyis, hogy úgy mondjam, szociológiailag nézve, a társadalomnak alsóbb osztályai, akik nem részesülnek a kultúrából, mondjuk ki egyenesen, akik nem járnak iskolába, és emiatt nincsenek megrontva a civilizációnak, hogy mondjam, nem autochton vonásaitól, azok, minthogyha változatlanul, történelmietlenül, időn kívülien megőriznék azt a kulturális lelki tárat, amit hajdan volt ősapáink, őriztek volt a lelkükben, és ezt prezentálnák. Amit a nép énekel, tételeztetik föl bizonyos értelemben, azt énekelték 1000 évvel ezelőtt. Minthogyha ugye a népnek a, hogy úgy mondjam, a műveletlen, iskolázatlan tömegnek állapota és lelki állapota, szellemi felkészültsége, kulturális szocializáltsága egyáltalán nem változott volna a századok folyamán, és ezért, amit ma népinek minősítünk, azt úgy fogjuk föl, mint nagyszabású történelmi dokumentumot az ősiségről, és amit az ősiségből dokumentumként föltalálunk, azt tulajdonképpen népi eredetűnek találjuk föl. Egy nagyon érdekes példába gondoljanak bele, ugye az 1780-as éveknek hatalmas irodalmi sikerkönyve volt Dugonics Andrásnak a Etelka című kétkötetes, nagyon érdekes regénye, amely ugye érdekes módon ugye, szögedi nyelvjárásban van írva, özve beszélnek benne. Az Etelka történet, remélem tudják, vagy ha nem tudják, akkor most elmondom, ugye a honfoglalás kórhában játszódik, Zoltán fejedelem alatt, és Etelka nevű kisasszonynak szerelmi kalandjait írja le, és különböző politikai intrikák zajlanak. Maga a történet cselekménye most nem érdekes, legfeljebb annyi, hogy ugye az Etelkának kiszemelt főhős az egy rokonszenves finnugorn elem, aki Karéliából ballag éppen elhefelé, és itt Erdély vidékén ballagása közben találkozik az Etelka nevű hölgyel, kapásból egymásba szeretnek, nagy hős lesz belőle, sok szenvedés, minden hasonló nem érdekes, de a lényeg az, hogy ez csak nyelvtörténetileg, hogy ez a derék karéliai ősmagyar, ez pompásan tudja beszélni a honfoglaláskor egy magyar nyelvet. Jól lehet ezt, ugye mindannyian tudjuk, hogy ez mondjuk a finnugor nyelveknek az egymás közti megértése nem teljesen zavartalan. De ráadásul ugye Dugonics ebbe az öző nyelvjárásba írja meg, mivel azt mondja, hogy ha megmaradt egy ilyen nagyon érdekes és sajátos, hogy úgy mondjam, nyelvsziget a történelem folyamán a magyar nyelvközösségben, hiszen tudják, hogy a magyar nyelvjárások között akkora eltérés nem figyelhető meg, mint mondjuk az ilyen igen nagy népek nyelvjárásai között, mint mondjuk nyilván tudják, hogy a német nyelvjárások között teljesen megértési nehézségek feszülnek. Az orosz cseppén azért akkora távolságok vannak, hogy jól lehet oroszul beszélnek, de azért nagyon feszülten értik meg egymást, ha nincs közös irodalmi nyelv. A magyar nyelvjárások között ugye egyedül a szegedi nyelvjárás volt az, amelyik kiütközően másféle hangtani rendszert alkalmazott. Ugye a palócokat egyszer olyan tótbehatásnak tudták be, hogy az illabiális ának az ejtésével. A szögedi nyelvjárás viszont ugye kiütközött. És erre azt mondja a Dugonics, hogy így beszéltek a régiek. Így beszéltek a régiek, A többiek lekoptatták a civilizációval magukról a régi kiejtési formát, és íme a mai nyelvjárás, ha tetszik, a mai provinciális, regionális nyelvhasználat, az minősül az ősiség, régiség követelményeit leginkább beteljesítő nyelvállapotnak. Most itt ezt csak példaként mondom, hogy lássák, hogy mennyire áthatja egymást. Két teljesen különböző kultúrszociológiai kategória. A jelenlegi szinkron kulturális megosztásnak felosztása, és a régiség, modernség, maiság, régiség tengelyén való kulturális felosztás. Ez a kettő, ez teljes mértékben áthatotta egymást, és mindenféle, ha tetszik, népies megnyilatkozást, ami népies csak annyit jelentett nagyon sokszor, hogy nem a klasszikus, magas kulturális eszményeknek megfelelő megnyilatkozást, azt kéhen a réginek tulajdonította. Mondok egy nagyon érdekes példát egy olyan költőtől, akihez nyilván a népiességet nem nagyon szokták alkalmazni, Kazinczy Ferenctől. A fiatal Kazinczy még a 80-as évek végén, tehát 1780-as évek végén, igen jó barátságban van Pálóczi Horváth Ádámmal, akiről majd még lesz szó, és buzgón leveleznek egymással irodalmi kérdésekbe, verses leveleket írnak egymásnak, stb. Elküldik egymásnak a műveiket, és kölcsönösen hajonganak egymás műveiért, ahogy ez illik. Na most a Kazinczy ír egy nagyon érdekes művet, és elküldi Horváthnak. Ez a nagyon érdekes mű, ez tulajdonképpen egy népies nevezhető dalocska, egy szerelmi dal, egy sóvágó férfi szerelmi vágya távollevő kedvese iránt, és ebbe a dalocskába valóban egyszerű népi mintákat, egyszerű népi képeket alkalmaz, ám de úgy csinálja, hogy mindezt visszatolja a keresztes hadjáratok korába, és olyan, hogy mondjam, dramaturgiát alkalmaz, olyan szituációt vázol föl e dalocska köré, ami ezt a dalocskát egyszerűen egy régi dokumentum színében tünteti fel. A könnyed, egyszerű, szerelmi sóvágás dala, ami ugye hát egy becsületes katonának a szájából hangzik el, ugye tudjuk, hogy a folklórnak a hordozói az esetek nagyon nagy többségében ugye katonák voltak, és a katona úgy dall, hogy közben éppen András királlyal hát ballag a Szentföld felé, hogy hősleg is prezentálja magát. Figyeljék meg a verset. A vers kerete egy episztola, amit a költő Kazinczy intéz költőbarátjához, Horváth Ádámhoz. És így indítja a verset, kérem. Hexameterben. Ó, tekinek harsány hadi kürtyeti hanynak enyelgő szűzeit eddig nem hallott hangokra tanítá, hogy valamelyhe kevély hullámait hányja zajogva abbalaton, hunyadit-hunyadit riadoznak az erdők. Ugye Horváth Ádám írt egy Hunyadihoz szóló eposzt, és a balatoni hegység ezt visszhangozza. Horváthom, jeján, figyelj ám, most már csak parafrázálom a dolgot, figyelj ám, figyeld, hogy Erhátó, vagyis a görög szerelmi költészet múzsája mit adott ajkamra, mert ugye ő kedvel minket, továbbá Kalliope kedvel minket, vagyis az epikus költészetnek a múzsája, vagyis a történeti költészetnek a munkája. És íme hexameterbe halld, ó költőtárs, a görög múzsák segítségével, hogy Tornai Farkas miképpen szomorkodik Margitja után. Ugye a Szentföldön vannak, és a kedves kesegi, nagyon szép hegzametehek egyébként, Tornai Farkas jajgat, utána jajgatták ma Egitja nevét a Kámeli Bércek, Stábors Mamhetet tői, miként nem sokkal előbb még a könyöhű lett lent a Bárkai szikla kiáltá. Mostan, most jön a vers szituálása, mostan az zuhogó Jordán fövenyéhe ledőlve, a kedvest keselhegte megint, s bőv könnyeket öntvén, assiket erdő közt ekként hallatta sihalmájt. Ugye gyönyörű, képzeljük el a keresztes vitézt, aki a Jordán partján heve a homokba, és így kiált föl. Fekete szemű, szép hölgyecske, höpülhetnék csak, mint a fecske, még ma szállanék szemed láttáha, ablakod hostélyozatjáha. S addig dudolnám énekemet, míg megszánván esdeklésemet, kis kamahádba befogadnál, s öledbe nyugvó helyet adnál. Nem kellene nékem kalitka, hogy engemet benne tarts fogva, mert ha elűznél is mellőled, mégse höpülnék én el tőled. Estve ugyan, ha álom nyomna, elbúnék sűhő kárpitodba, de még hajnal előtt jó heggel felköltnélek vígcsergésemmel. Ugándozva járnék akkorhan, fels alá puha paplanodon, félhe hántogatnám kendődet, hogy láthassam bokor emlődet. Ó, ki volna boldogabb, mint én, szép völgyecskéjében fühödvén, s bumbocskáit csókolhatnám, Béla is ihegyen nézne hám. Jaj, de mint az árva gerlice, úgy bújdosom én mostan nyögve, mert nekem szárnyaim nincsenek, hogy szép ma Egyiptomhoz vigyenek. Még egy kicsit így dologot, utána így szól Kazinczy, vagyis a Kehetnek a költője. Így végzette dalát, elhatóm s eltűne. Személyemes szép nyaka még hagyogott a ködbe, s szélnek ehesztett főjtjeiből oly kellemetes szak szálla le hozzám, mint amilyet ehhez kivirított bokha fühednek, vagy szántó gyönyörűn zöldellő gyepje. Visszamegyünk Horváth Ádámhoz, örvendezünk, és befejezik a verset, a költészet győzött. Na most figyeljék meg ezt a borzasztó érdekes kulturális katyvaszt, ami ebben a fantasztikusan érdekes vállalkozásban benne van. Benne van egy olyan nagyon egyszerű, ha tetszik, szándékosan leprimitivizált szerelmi dal, amilyennek ugye az egyszerű népi éneklő szerelmét tételezi a költő, vagyis minden reflexió nélkül csak a szerelmi egyszerű sóvágás fejeztetik ki egy nagyon egyszerű virágmadár szimbolika segítségével, ha én madár volnék, ha te virág volnál, mindenfajta reflexió ki van hagyva a versből, és kizárólag ezek a primér érzelmi képek dominálják a szöveget. Mindezt úgy legitimálja közbe, hogy ez régen volt. De már a régiségnek, ennek a primitivizmusnak nagyon nagy értéket tulajdonít, hiszen azt mondja, hogy ezt Eható és Kalliope legitimálja, ezt a költészetet. Tehát be van emelve ez a típusú primitív érzelemvilág, ez a típusú, hogy mondjam, egyszerű képiség be van emelve a magas költészetnek határai közé, természetesen a kehetek szigorú fenntartásával. Egy hegzameterhes kehetben hangozhatik el ez a dal, azon kívül önállóan még nem engedtetik meg. Ebben teljes mértékben ott van a régiségnek, népiségnek egymást átható ideológiai irányja, a kulturális legitimációnak egyszerre elhes-alha ható nagyszabású gesztusa, és ugyanakkor az a borzasztó érdekes tanulság is megfigyelhető, hogy mennyivel könnyedebben és elegánsabban ilyen ez a Kazinczy nevű költő hegzameterbe, mint a magyaros, párhős, hímes népdalformában. Ami egyszerűen csak kulturális gyakorlottságnak a kérdése, nyilvánvalóan a hexameterhez sokkal jobban hozzá van szokva, mint a magyar hősverseléshez, egyszerűen a kulturális kihívások okán. Másrészt, ugye ebből a versikéből azt is láthatjuk, hogy a népinek tételezett világ az körülbelül olyan kategóriákkal írható le, hogy nagyon egyszerű, nagyon tiszta, és, hogy mondjam, mivel a civilizáció elfolytásrendszerétől távol van, ezért, hogy mondjam, dévaj és egy kicsit szabados. Szóval ilyet, hogy például a madárka meglesi a hölgynek az emlőjét, ilyet magas kulturális versben, mondjam, egyszerűen nem lehetett leírni. Ha szabad ilyen nagyon durván fogalmazni, ugye, a nép erotikus viszonyai megengedik azt, hogy a hölgy keblét észrevegye az éneklőköltő, a magas kultúra éneklési viszonyai között a hölgynek kizárólag lelke van, alkalmasint esetleg harmatos csókot váltanak, de egyéb testrészekről ugye nem esik szó. Itt megint egy kulturális határhúzást figyelhetünk meg, az ilyen szabados dévajtréfálkozás az, hogy hova tartozik, a kultúra alatti természet részeként fogalmaztatik meg, ahol a kultúra uralkodik, az ugye, egy zárt, elegáns és sokkal inkább átszellemített valami. Gondoljanak csak arra, az előző órákon említett, hogy orientalizmus kapcsán is, ha megnézik a 18-19. Századi festészetet, ugye azt fogják találni, hogy női aktokat úgy festenek a derékfestők, hogy vagy antik környezetbe teszik őket, mert mint tudjuk, azok szabadosabbak voltak, vagy pedig, mondjam, cigánylányt festenek, örményt festenek, arab lányt festenek, egy európai nő nem lehet meztelen. Az egy nagyon kései, emlékezzenek az impresszionizmus botrányára, nagyon kései botrány, hogy európai nőt csak úgy meztelenül odafestenek, mindenfajta ilyen, hogy mondjam, díszlet nélkül. Az arab nők az igen, kérem, ott a háremben minden van, a francia szalónokban, kérem, ott a rendes, becsületes, habos szoknyában vannak a hölgyek. Na most ugyanezt figyelhetjük meg itt is kicsibe. Itt is kicsibe. A nép körébe sokkal több minden szabad, természetesen, mondjam, ott is mindig egy megszelidített, tiszta és egy picit humoros dévajság szemszögéből nézve az erkölcsi viszonyokat. A természetben minden tiszta, ott ugye tiszta patakok csordogálnak, ott a madárkák csak szépen szoktak énekelni, és ilyen, ennek megfelelően az emberek is, akik a természetben élnek, vagyis ezek a népelemek, a magyarul, amit hát persze nem mennének így leírni, a parasztok, azok teljes mértékben tiszta és derék szép emberek. Nézzék meg még a Petőfi verseket is, jól lehet, Petőfi egy mondjam, már sokszorosan szabálysértő figura volt, hogy Petőfinél is milyen ábrándosan, hogy mondjam, szentimentális, szerelmi dalok születnek meg paraszt éneklők szájába adva, és mekkora botrány lett abból, hogy a 40-es években, tehát hol vagyunk még attól, 50 év múlva, a 40-es években akkor a botrány lett abból, hogy Petőfi mondjam, egyszerű kiszólásokkal élt, hogy Hortobágyi kocsmárosné angyalom, vagy pedig ugye, egyszer egy táncoló figurát, ő fölugratott az asztalra, és azt adta a szájába, hogy táncolok, mint veszett fene, Ebből hihetetlen nagy botrány lett az irodalomban, mondván, hogy átlépte azt az illemhatárt, amit akár még a népi figurák ábrázolásánál is megenged a korabeli irodalmiságnak a dekoruma. Most Kazinczy esetében, gondoljuk meg, hát 50 évvel hamarabb vagyunk, ugye ezek a határok sokkal szigorúbbak voltak, de itt látjuk a határoknak a megingását, és egyben a prezentálását, hogy milyen díszletek között lehet egyáltalán fölvetni ilyen típusú kérdéseket. A Kölcsey tanulmánya, ugye ő negyed századdal a Kazinczy vers után fogalmazódott meg, abban az időben, amikor még népdal szerű költészetet a magas kultúra nem nagyon fogadott el. Erről a múlt órán egy csomót beszéltem, gondoljanak arra, amit a Vörös Marti versről beszéltem, hogy Kisfaludy Károly ki akarja húzatni a versből a juhász szót, mondván, hogy ilyen alantas kifejezéssel az Auróhába nem lehet megjelenni, tessék a juhászt görög pásztorhá kajálni, és valami, ahogy Kisfaludy mondja, valami grécizmust keverni a pásztorok beszélgetésébe. No most, a Kölcsey tanulmány környékén, tehát a 20-as évek közepén azonban egy nagyon nagy változás következett be, példának okáját éppen a Kisfaludy Károly költészet felfogásába, hiszen ez a Kisfaludy Károly, aki a 20-as évek elején még elutasította Vörös Martinak ezt a juhászos versét, 30-ban az Auróha általa torsóként szerkesztett számába, ugye szerencsétlen meghalt, egy nagy csomó népdalt közöl. Ugye ez volt az első magas irodalmi közlemény, amikor egy sereg vers jelent meg, oly cím alatt, hogy népdalok, na természetesen Kisfaludy Károly szerzői neve alatt. Tehát oly módon, hogy én Kisfaludy Károly, mint a magas kultúrának alkotója, szervezője, én most népdalokat fogok írni. És valóban ír egy csomó népdalt, és nagyon nagy siker lesz, a 30-as években aztán egészen Petőfiig, ugye itt ez a népdal költészetnek az áramlata az egyre nagyobb erővel halad előre. De figyeljük meg, hogy milyen népdal ír vajon Kisfaludy Károly. Ugye az első népdal, ugye 30 népdalt közölt, ezeknek többsége olyasmi, ahogy ma elképzeljük a népdalt, így, vagy ahogy irodalmi közvéleményünk úgy többé-kevésbé elképzeli a népdalt. Tehát mondjuk ilyenek, hogy a Dunában sok a víz, jaj ki a leánynak hisz. Mint a víz a Dunából, nem fogyasz ki bújából. Vagy azt mondja, fogy már a nap melege, kertünkben a cinege, csípős szél fúj a mezőn, farkas kullog az erdőn. Hadd fújjon a csípős szél, galambom attól nem fél, ha elveszi bundáját, s fölkehesi rózsáját. Ha galambom betoppan, szívem oly nagyot dobban, pergőrökkám megakad, fonalam is elszakad. S ha nyájasan mellém ül, mi nem néz ki szeméből? Szép szemek, barna szemek, öhöm nézni belétek. És ha a mécs elalszik, ajkaimhoz lopódzik, megcsókol, én hahögszom, s a csókot visszaadom. Hát kérem, ugye nem mondhatom azt, hogy a magyar költészet csúcsai járunk, de hát egy nagyon érdekes vállalkozást figyelhetünk meg. A leegyszerűsítésnek nagyszabású gesztusait, ahol ugye minden érzelem, minden indulat tökéletesen egynemű, ha tetszik, a népnek nincsenek bonyolult érzései kérem. Kukorica Jancsi és Iluska nem neurotikus szerelmet űznek egymással, hanem teljesen zavartalanul tudják, hogy ha meglátták egymást, akkor az igaz szerelem az a halálig tart. Ugye ez a nagyon leegyszerűsített néplélektani olvasható ki általában ezekből a versekből. Itt is ugye az van, hogy én üldögélek, én várom, hogy megjöjjön a barátom, megjön a barátom, örülök neki, egy kicsit évődünk, csókolózunk. Kész, passz. Ennyi a történetnek a szüzséje, ami ugye nyilvánvalóan a bonyolult lélektaniságnak az ellenpéldájaként van ideológikusan prezentálva. Ugyanakkor pedig mindez ugye nagyon szép, érdekes kis képekkel van előadva, abból elindulva kérem, abból az ismeretelméleti feltételezésből kiindulva, hogy a gondolkodást mindig megelőzi valaminő képi érzékelés, a gondolkodást mindig megelőzi valamilyen módon egy poétikus világfelfogás. Hányszor olvasták már, hogy a költészet mindenütt megelőzte a történetírást, a tudományt, a filozófiát, a költészet van mindennek az elején, vagyis a képi gondolkodás jellemző, alapvető módon az emberi lélekhe és szellemhe, és ezért ez a lány, aki várja a barátját, ezért állandóan képekkel írja körül vallomását, hiszen, hogy mondjam, amikor ezek a nagyon szép képecskék, ezek csak asszociatív kapcsolatban vannak, ha tetszik a mondani valóval és az ideológiával. Szerintem ez nagyon jó megformált kis verszak, hogy fogy már a nap melege kertünkben a cinege, csípős szél fúj a mezőn, farkas kullog az erdő. Ez egy nagyon jó versindítás. Ez egy nagyon jó versindítás. Természetesen egy ilyen erősen leprimitivizált érzelemvilágnak a bevezetésével. Vagy gondoljunk ugyanilyen képek, hogy Gyöngyvihág és Liliomszál szép szehető mellettem áll, mint a tejben úszó rúzsa, olyan az ő nyájas arca. Hollószárnyak szemöldöki, és alulruk tűzhagyok ki, tűzhagyog, mely noha éget, lángja után von engemet. Gömbölyű kis pihas sajka, mészforhásom az ő ajka, gyöngyelhakva szagos öble, fülmile szól ki belőle. Most figyeljék meg mindenütt. Ez egy képzavarokban gazdag, és nagyon szerencsésen fölturbózott költemény. Ugye itt állandóan azt figyelhetjük meg, hogy mindent radikálisan, hogy mondjam, új képpel kell kifejezni. Egyrészt végtelenül közhelyes az a leírás, hiszen köbből azt mondja, hogy a hölgynek fehér a bőhe, piros az ajka, fekete a szemöldöke, tehát mondjam, egy tökéletes, mondjam, középkori ideálképet vázol föl, viszont mindezt ilyen járulékos képpel fejezik ki, vigyázván arra, hogy ez a kép nagyon egyszerű anyagot mozgasson. Ez a nagyon egyszerűség időnként ilyen teljesen komplikált borzasztóságba torkolik, mint azért gondoljanak el vizuálisan egy tejben úszó rózsát, mint a gusztusosságnak a csúcs teljesítményét. Szóval vannak itt problémák, de a lényeg az, hogy ugye a néphez hozzátartozik a rózsa is, meg a tej is, mint ugye primér érintkezési tárgy. Ugye, nehogy már valami bonyolultabbat mondjunk, és ezért ez minden egyes elemre rá lesz rakva. Elképesztően ideológikusak ezek a picinke kis dalocskák is, amik ugye csak a személyes pillantat érzelmeit dalják ki, hogy Kölcseit idézzem, de ugyanakkor úgy dalják ki ezeket, hogy mindenütt az ideológia anyagválogató eszköztárát használják. És mindehhez gondolják meg a legelső vers, tehát a 30 népdalnak az elseje, az egyedül címet is visel, és a cím ezt mondja. A Hákosi Szántó a török alatt. Vagyis kérem, még Kisfaludi Károly is aki pedig hihetetlen radikalitással bevezette ezeket a rózsalilium tejben úszó rózsaszál képű költeményeket, és ezt a nagyon leegyszerűsített világot radikálisan az irodalmi közönség elé prezentálta, még ő is kötelességének érzi, hogy az egész ciklust valamilyen módon legitimálja, és ehhez a legitimációhoz egyetlen eszközt kell felhasználnia, a történetiséget. Kérem, a török alatt énekel a paraszt, vagyis 300 évvel ezelőtti szöveg imitációja következik. A ráadásul, hol szánt ez a derék paraszt? Hát történetesen éppen a Hákos mezején. Ugye, a Hákos mezeje, ahol a lakótelep van ott Hákosborzasztón, kérem, az volt ugye a magyar országgyűlésnek a helye. Ott volt az országgyűlés, szimbolikus hely, abszolút szimbolikus nemzetközpontú hely elnevezés. Gondoljanak csak, mit tudom én, a reformkorban született költemények nagy seregéhez, ami mind valamilyen módon Hákosra vonatkozik, hiszen ez a középkori államiságnak a szimbóluma, a középkori magyar állam nagyságának a szimbóluma, Kölcseinél is megfigyelhető egy csomó helyen a Hákosnak az emlegetése, és teljesen közhelyesen bárhol máshol. De Kisfaludy Károly is úgy legitimálja népdalsorozatát, hogy szituálja az egészet a magyar történelem legszimbolikusabb akciójaként, kérem, a török elnyomás alatt az országgyűlés helyén egy paraszt szánt és énekel. És így szól. Mihajl apám nagy búsan szólt, hogy itt hajdan szebb élet volt, érzi szívem, felsóhajtok, amint Hákos terhén szántok. Hol Mátyás az igazságos? Te láttad őt, boldog Hákos, tán itt nyolgat hajdanában, hol én szántok mostanában. Mondják, itten vitézuhak összegyűltek, tanakodtak, s ha csatárhat hömbitáltak, mint a sasok, víniszáltak. Eltűntek ők, a Hákos, te állsz, meződön hány embert táplálsz, hely, de magyart alig látok, s nehéz szívvel tovább szántok. Hűs szél támad onnan felül, zúgó szárnyán sötét köd ül, tán a poe is e szép mezőn nemes szívek hamvából jön. Barna leány a falubul, hely, ne így áll a Hákosból. Magyart csonton foly a vize, könnyektül sós annak íze. A Hákos, hova lettél? Szép híhedből, de kiestél. Fáj a szívem, fáj, ha látom, s hazám földjét siebba szántom. Na most figyeljék meg, milyen borzasztó érdekes ismét ennek a versnek a konstrukciója. Egyrészt, ugye, egy paraszt ember szánt. Egy paraszt ember szánt, szántás közben énekel. Tekintsünk el attól, hogy normális paraszt szántás közben izzad, nem pedig énekel. De ez, menjünk tovább. Az egy borzasztó nehéz munka, kérem, szántani. De mindegy. A lényeg az, hogy a vers éneklő alanya a paraszt. Ugyanakkor azt tételeztetik fel, kérem, e paraszt láttán, vagy víziója kapcsán, amit Kölcsei a nemzeti hagyományokban olyan gyönyörű, nagyszabású pátosszal kifejtett, még a parasztnak is volt, ma már nincs, mondta Kölcsei, volt hajdan történelmi reflexiója. És azt föltételezi, hogy a paraszt hajdanába nemzetpolitikusként a reflektált saját helyzetére, és íme ezt látjuk, hogy ez a figura, aki itt egyrészt ugye, az alsó osztályoknak munkáját végzi, az közben az egész ország sorsáról elmélkedik, Az egész ország sorsáról elmélkedik, és folyamatosan olyan történeti tudásáról tesz tanúbizonyságot, ami, hát kérem, hát bizony nem az, hogy mondjam, a paraszti közösségeknek a sajátja. Ugye, hogy végigveszi itt, hogy apám mesélt, természetesen ez az eleme a versnek, ez a népi emlékezet fenntartás modelljét prezentálja, magyarul nem olvastam a történetet, hanem szájhoz szája hagyományozódván jutott el hozzám, és természetesen a reflexió teljesen egyértelmű a jelen mostani helyzetnek, tehát a török elnyomást tételezve, helyzetnek ideális ellenképét tételezi föl, hajdan, ugye minden jó volt, ugye, ahánykor képzett, ahogy illik, Mátyás Kihály ezt legitimálja, Mátyás igazságos volt, és a Hákos mezeje látta ezt, tehát ha tetszik, a nemzetnek földrajzi teste is emlékszik arra, hogy milyen volt a nemzetnek ideális nemzeti történelmi állapota, és utána szépen végigmegy azon, hogy azóta mindez elveszett, és a végén ismét visszakapcsol érdekes módon ebbe a népköltészethez tökéletesen hozzárendelt szerelmi motivikába, hogy ha már én itt szántás közben elmélkedem a nemzet sorsáról, hirtelen eszébe jut a nő, és a nőt is inti arra, hogy, ha tetszik, nemzetközpontúan legyen bele szerelmes, a hölgy ugyan vegye tudomásul, hogy a Hákospatak maga a nemzeti történelemnek a szimbolikus kifolyása, és vegye tudomásul, hogy a patak az kérem a magyar csontokon keresztül ő folyik. A költő olyan beszélő figurát teremt, aki tökéletesen azonos, tetszik, ennek a magyar történeti romantikának, nagyszabású értelmiségi hősével, tökéletesen ugyanolyan. Ugyanolyan kérem, mint a Zalán futása előhangjának költő figurája. Emlékeznek vissza, hogy az abban a csodálatos vízióban, ami tényleg Vörös Marti egyik legnagyobb gesztusa, az Zalánfutása előhangjában, ahogy megidézi a történelmet, és szemei előtt kikeveredik a dicső történelem szembeállítva a mai sivaj múlttal, és midőn zászlódat látom, bulcsú kiált föl a költő, mit csinál? Szemem alája megindul, ugyanúgy elsírja magát, mint ez a szegény parasz szántás közben. Figyeljék meg, hogy teljesen ugyanaz a reflexiós figura fölépítése, aki énekel annak a történelem kapcsán kell nemzetközpontú nagy világképét fölépítenie, és látván a sivály valóságot, érzelmi involváltságából következően kötelező elbúsulnia, kötelező inteni a hölgyet is, hogy ő is elbúsuljon a Hákospatak keserű vizének kóstoltán, és ez alapozza meg azt, hogy egyáltalán, ha tetszik, dallal nyithassa a száját. Ez a fantasztikus ebbe a, ha tetszik, ebbe a kisfaludi kárhelyi kettősségbe, hogy miközben a többi kis versben teljes mértékben mellőzi a történeti tematikát, és ha tetszik, közelít ahhoz a nép felfogáshoz, amit majd Petőfiék fognak csinálni, a bevezetőnek ezzel a nagyszabású legitimáló gesztusával az egészet, hogy mondjam, nemzetpolitikai szintre emeli, és mondjam, a barna legény szőkeleány kettősségét, ha tetszik, nemzetpolitikai érdekkék helyállja. nagyszabású szellemi akció. Jól lehet, ilyen icike-picike gesztusokon keresztül zajlik. És ez az akció fog tovább menni. A 30-as, 40-es években, amikor majd ténylegesen elkezdik, ha tetszik, a népdalokkal való komoly és intenzív elméleti és gyakorlati foglalkozást, amikor elkezdenek elmehengeni azon, hogy, ha tetszik, a nép kategóriának két egymástól teljesen eltérő, bár érintkező értelme van, ugye ezt abban az időben is számtalanszor rögzítették, majd összekeverték újra. Egyrészt a nép az, ami a társadalom alsó részében helyezkedik el, Kölcsey szavában, ha tetszik, az adózó nép, a póe nép, a másik pedig a nép értelme az az etnikai elkülönülés más etnikai csoportoktól, amely népbe természetesen beleijedődik a parasztól kezdve az Eszterházi hercegig is mindenki, aki magyarnak számít. Ja, ez a két kategória verseng állandóan a népiesség megközelítésében, amely szociológiailag így egy nagyon nagy hasadást mutat föl, másrészt pedig a történetiség terén ugyanezt a hasadást prezentálja, hiszen egyrészt állandóan történetizálni akarják a népköltészeti halmazt, másrészt pedig folyamatosan be akarják mutatni, hogy ténylegesen a nép primitív érzelemvilága, mármint amit ők primitívnek tekintenek, hogyan is működik. A következő óhán a következő szakasznak a népköltészettel való foglalkozásáról beszélnék, majd a gyűjtésekről és az elméleti megközelítésekről.
Elhangzott Rádióegyetem 19. századi magyar irodalomtörténet. Margócsi István, a valódi nemzeti költészet. Az ELTE BTK-n 2010-ben elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Tóth Barbara, vágta Kenyeres Balázs.